Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk ezt továbbra is. A Millás reggeli 0630 2010 909, ezen a WhatsApp és SMS számon vagyunk elérhetőek. A stúdióban Gede Balázs
és Kántor Endre,
és a Facebook oldalunk, ahol szintén lehet velünk kommunikálni, és ott még gyakorlatilag képileg is lehet élvezni a Millás reggelit, már amennyiben a születésnaposok, fotók és hozzászólások élvezetet nyújtanak, de minden esetre ott vagyunk, de üzenni is lehet nekünk. Még Messengeren is, képzeld el, tehát egyszerűen kikerülhetetlenek vagyunk. És mivel csütörtök van, ezért ez a rovat következik.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Mindjárt belevágunk, de ez az üzenet aranyat ér még az előbbi ingatlanos rovatunkhoz, csak hogy az időzítés fontosságára felhívjuk a figyelmet. Sziasztok, néhai szüleim 82-ben azért vették meg a Káposztásmegyeri panellakást, mert azt ígérték, hogy 2 éven belül ott lesz a metró. Úgyhogy csak óvatosan azzal a rohammal.
Igen, hát még nagyon nem az csak elején az, vagyunk. Az a helyzet, hogy nem csak... Nyilván van ennek egy ilyen vonzata, és ez egy plusz valami, tehát ez egy olyan kis plusz valami, amit a ingatlan értékesítésnél oda lehet tenni, és még ez is van, de a helyzet az, hogy egyébként is egyszerűen elérte azt a részt is, ahogy elmondta ingatlan szakértőnk, az árnövekedés, egész egyszerűen Budapest gyakorlatilag úgy, ahogy van, már körbe van bástyázva.
Így van, így van. Na, autózzunk, Várkonyi Gáboron itt, szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Mind a kettő FO-val kezdődik.
Csak az egyik V, a másik nem, F.
Találtam más hasonlóságot is. Ugye mind a kettő népautó.
Csak az egyik, mind a kettő globálisan.
Globális népautó.
Prezens nagy autó.
Úgy is indult. Tehát a Fordnak ugye a híres T-modellje volt az első igazi, a Volkswagen pedig kimondottan azzal a céllal indították el annak idején, hogy egy valódi népautót készítsenek. Tehát nagyon sok közös van bennük. Hát miért is ne találtak volna egymásra, hiszen még közös múltjuk is van, mert hogy Németországban ugye a Ford az mindig is egy nagy márka volt.
Hát közös projektjük is volt.
Közös projekt.
Nem is egy, gondoljunk csak a 90-es évek közepén a kis busz szegmensre, vagy hát akkor Van-nek hívott ugye Sharan Galaxy kooperációra, amit közösen csináltak. Van a két cégnek egyébként tapasztalata egymással.
Hát akkor ezt élezték újra nagyjából, mert most is valami hasonló szegmensben, ugye a kis teherautó és pick-up szegmensben fognak együttműködni.
Gyökeresen más világpiaci helyzet. Tehát az érdekes, hogy az eddigi ilyen jellegű kooperációk azok alapvetően arról szóltak, hogy olyan jellegű kategóriákban, ahol a darabszám, a piaci szituáció nem feltétlenül engedi meg, hogy önmagában egy gyártó rentábilisan tudjon piacra lépni valamilyen autóval. Ott időközönként egyszerű kooperáció keretén belül megosztották a költségeket, és mindenki profitált abból, hogy jelen tudnak lenni egy szegmensben, de mégis mindenki a saját márkáját tudja ápolni, nem kell átadni másoknak azt a piaci részt, amit ott esetleg nem töltenek be.
Hát ez az alapmotívum, mert ezt kérdeztem volna, hogy mi a pláne abban, hogy most együtt fognak dolgozni, de akkor ez az a mérethatékonysági kérdés nagyjából.
Most egy picit
más a helyzet.
Most van az a helyzet, hogy mindenki láthatja annak a dimenzióját, hogy miféle kihívások előtt áll a globális autóipar. Tehát a két ekkora globál player összeteszi azt, amilyen van, az azért történik, mert mind a ketten rájönnek arra, hogy azok a kihívások, amik most következni fognak, azok még az ő financiális erejükkel, pozíciójukkal és tudásukkal is túlzottan nagy falatot tudnak jelenteni. Ellenben, hogyha a szinergiákat együttesen kihasználják, csökkentik a költségeket mondjuk elektromos autófejlesztés vagy önvezető autófejlesztés kapcsán, és teret engednek egymás erős piacain a másik szereplőnek is, akkor ebből mindenki jól jöhet ki, már csak azért is, mert hogy mindenki más is ezt fogja tenni a közeljövőben. De az, hogy két ekkora gyártó ilyen jellegű dologban együttműködik, az szerintem precedens értékű, és tényleg jól mutatja azt, hogy kiknek kell összefogniuk azokkal szemben, akik most ott vannak a képletes piac fájánál, és elkezdik rázni azt, hogy ki esik le, és ki nem fogja túlélni a következő időszakot. És itt alapvetően nem feltétlen autógyártókra gondolok, ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a tech cégek, illetve az információval rendelkező és azzal kereskedő cégek jutnak olyan jelentős előnyhöz, mondjuk akkor, amikor lényeges szerepet fog képviselni nem az elektromos autózás, hanem főleg a mesterséges intelligencia a jövő autózásában, amit az autógyárak hát vagy elaludtak, vagy egyszerűen a mindset, tehát a látásmód, ahogyan ezt az egész ügyet képviselik, az mégiscsak 20. századi, és nem feltétlenül 21. századi, annak ellenére, hogy nyilván van minden autógyártó, minden egyes sajtótájékoztató, minden egyes új autóbemutatón, és minden egyes stratégiával kapcsolatos hír esetén elmondja azt, hogy természetesen arra fókuszálnak, hogy mi fog következni. Olvastam egy elemzést, aminek ennek az igazság tartalmát nem tudtam egyelőre teljes mértékben kideríteni, de állítólag egész Észak-Amerikában az összes autógyártó összesen valami 110-valahány embert foglalkoztat mesterség és intelligencia kapcsán a fejlesztőknél. Ami egy minimális szám, ha belegondolunk abba, hogy hány olyan egyéb alternatív szoftverrel foglalkozó gyártó van, akik ebben a szegmensben igazából az értékláncnak a lényegét fogják adni mondjuk a következő 20-30 évben. Ha két ekkora cég, mint a Volkswagen és a Ford kooperál ilyen dolgokban, és mondjuk tisztítják a portfóliójukat, amit a Ford egyébként főleg az európai újrastruktúrálás kapcsán be is jelentett, akkor van esélyük fölvenni a versenyt, sőt formálni azt, hogy merre fogunk menni a jövő autózásában. Volkswagen esetében van egy irgalmatlanul erős moduláris, elektromos rendszer, amin keresztül kifejezetten olcsón fognak tudni elektromos autókat kínálni a vásárlók számára. Itt körülbelül olyan dolgokra gondoljatok, hogy a beharangozott és olcsó Model 3 az nagyjából 57-58 ezer euró környékén lesz Európában, jelenlegi állás szerint. Vagy dollár, bocsánat, most lehet, hogy ebben tévedek, de nagyságrendi különbség nincs az ügyben. A Volkswagennek a hasonlatos méretű és teljesítményű és jellegű modelljét pedig 27-28 ezer euróra teszik. Amikor ez meg fog jelenni. Tehát ez egy nagyon durva gyomros lesz mindenki másnak. Ebbe az ügybe a Volkswagen részéről, csak hogy érzékeltessem az arányokat, 57 milliárdra teszik nagyjából a Teslának az értékét jelenleg, hogyha a részvényekből indulunk ki, és nagyjából olyan 45-50 milliárd eurónyi pénzt fektetnek elektromos autózásba a Volkswagennél a következő időszakban. Mit tud adni a Ford a Volkswagennek? Ez a kérdés. És erre meg ugye az a válasz, hogy Ford irgalmatlanul erős Amerikában, az teljesen egyértelmű, és teljes mértékben globálisan van fölállítva. Volkswagen meg nem nagyon tud mit kezdeni, egyenlőre még mindig 2% körüli piaci részesedéssel az észak-amerikai piacon. Ráadásul ugye az a szegmens, amiben a Ford rettenetesen sikeres, ugye a truck szegmens, meg az F-széria, ami igazából a pénz nagy részét adja a Ford számára, hát abban nem nagyon van válasz a Volkswagennek, még nem is nagyon értik ezt az egészet.
De figyelj, próbálkoztak. Hát itt vannak ezek a...
Az Amarok itt Amarok van Európában, van. De hát az Amarok az egy pici és túlzottan szofisztikált autó ahhoz, hogy ott ezekkel...
Tehát nem az a balta élő, ami kell az amerikai piacra.
Közel sem, és ezt egyszerűen nem bírják a németek fölfogni. Viszont az európai piacon
is... De most ebbe, ez is benne van ebben a pakliban, ugye?
Igen. Tehát a Ford fogja adni az alapját, a technikai alapját és a lényegét a következő Volkswagen pick-up szériának, amivel az észak-amerikai piacon megpróbálkoznak.
És mi lesz a neve?
Fogalmam nincs, ezt nem tudom.
Tessék.
Famarok, mert az F-széria és az Amarok.
Nem tudjuk. Ami egyébként még érdekes, hogy ezzel párhuzamosan a Volkswagen...
A biztonság kedvéért. Jaj,
egyre jobb, egyre jobb.
Igen. Őrizzük meg a komolyságot, uraim. Volkswagen. Jaj. Tehát a Volkswagen közben bejelentette, hogy 800 millió dollárért gyárat fog létesíteni, elektromos autógyárat fog egész pontosan létesíteni, illetve bővíteni a meglévő mellé Tennessee-ben. Ez egy viszonylag fontos hír. Annak kapcsán, hogy ugye mennyire gondolják komolyan az észak-amerikai piacon is az elektromos autós történetet. És a Ford részéről pedig megjegyezném, ugye, hogy egyfelől megvoltak azok a hírek, amelyek arról szóltak, hogy a klasszikus autóknak a kínálatát kvázi teljes mértékben leépítik Észak-Amerikában, és lesz egy újra struktúrálás az európai piacon is, amiről még egy picit szerintem fogok beszélni.
A zene után, viszont Andor jó eséllyel pályázik arra, hogy bekerüljön az aranyköpés rovatba, azzal az üzenettel, hogy metrónak akkor örülj, ha beállt a megállóba.
A legjobb, köszönjük szépen!
Just make up your mind, don't you make me play this maybe game. Don't you waste my time trying to give me all the blame. Are you gonna stay or take your toys away? I don't wanna play when you play this maybe game. Mr. Fine, will you be mine or keep me standing in your line? Just give me the sign, 'cause you're driving me insane.
Továbbra is a Millás reggeli, benne pedig futómű rovatunk, a stúdióban Várkonyi Gábor állandó szakértőnkkel, Ford Volkswagen együttműködésről, globális stratégiáról beszélgetünk.
Igen, és jöttek üzenetek is, például az, hogy a gyártóknál mennyi ember dolgozik, irreleváns, mert a gyártók úgyis a beszállítói láncba fogják beépíteni a mesterséges intelligenciát szállító cégeket, mint ahogy eddig is minden fejlesztést kiszerveztek.
Hát azért ez így ebben a formában nem feltétlenül igaz, tehát a gyártók mindig szorosan együttműködnek különböző beszállítókkal. beszállítóknak nyilván az a feladatuk, főleg, hogyha magas hozzáadott technológiai értéket képviselnek, hogy versenyeztessék azokat a márkákat, amelyek képesek kifizetni azokat a fejlesztéseket, amiket ők kitalálnak. De hogy tehát melyik pillanatban, mikor, mi van előbb? Valaki ad egy megbízást arra, hogy valamit kifejlesztenek, vagy ők önjáróan kitalálnak valamit, amit aztán eladnak. Ezek általában párhuzamosan működő dolgok, de az mindenképpen fontos, hogy az értékláncnak a jelentős része az mégiscsak a gyártók ütemezésénél és hogy mondjam, pénzbevételi forrásánál maradjon meg. Tehát így nagyvonalon azt mondjuk, hogy...
Ez az ritka, hogy ebben jól betalál valaki egy saját ötlettel ebbe a...
Meg hogy ez teljesen letolt gatyával állunk, és várjuk azt, hogy majd ezt valaki jó drágán nekünk megcsinálja, mi meg nem értünk hozzá, mint gyártók, az nem egy jó pozíció. Világos. Tehát ez azért érdemes valamilyen szinten érteni, vagy legalább azt tudni artikulálni, hogy mit várunk el egy olyan beszámítótól, aki nekünk adott esetben rengeteg pénzért beszállít. Ilyen ugye a Volkswagen esetében az Nvidia, vagy úgy ejtik, ha jól emlékszem, hogy a csipgyártó, akik ugye kitaláltak egy olyan megoldást, ami alapvetően forradalmasítani fogja a költségstruktúráját mondjuk azoknak a számítógépes rendszereknek, amiket beépítenek autókba. Uh-huh. Tehát az eddigi, mit tudom én, 30-40 ilyen jellegű kis központ helyett, amik egymással kommunikálnak, ezt az egészet kvázi egy boxba rakva megoldják az ügyet. Nem annyira jó irány szerintem, hogy ilyen mértékben kitettek ennek a cégnek, de a rövid távú profit, rövid táv alatt mondjuk az 5-10 éves profitot értem, ez egy teljesen értelmes döntés. Uh-huh. Ma meglátjuk, hogy 5-10 év múlva képesek-e saját maguk hasonló dolgokat csinálni. Csak ugye ahogyan információ többlethez jutnak ezek a cégek, úgy kerülnek hátrányba az autógyártók.
Világos.
Tehát ez egy ilyen szempontból egy nagyon érdekes kör. Minél több mindent adsz oda másnak, főleg olyan dolgokat, amiket aztán mesterséges intelligencia kapcsán föl lehet használni, mint adatot, te annál nagyobb hátrányba kerülsz. Még világos. Akkor is, hogyha te közben ugyanúgy ott állsz a szélén, és nézed, hogy mi történik, mint gyártó. A Ford részéről meg borzasztóan érdekes érteni, hogy ez a gyártó alapvetően hogy áll. Az európai piacon ugye egy rettenetesen erősen prezens autógyártó, mindennapjaink utcai képé az azért hozzátartozik, hogy rengeteg Fordot látunk, főleg egyébként flottás értékesítés kapcsán, és ezt azért alig, ha lehetne a Ford szemére vetni, hogy nincs tökéletesen jól organizálva és magas kihasználtsággal működtetve ez az egész ügy. Ezzel együtt is nagyon elgondolkodtató, hogy nem képesek profit környékére fölhozni az európai gyártást. Egy 6%-os EBITDA-t céloztak meg, úgyhogy most mínusz 3% környékén voltunk az előző negyed évben, tehát némi pénzt vesztettek az európai piacon úgy, hogy alapvetően se termék oldalról, se gyártási oldalról nem lehetne azt mondani, hogy bármit lényegében hibáztak volna. Egyszerűen az a helyzet, hogy akkora konkurencia van a tömeggyártók kapcsán, meg az ilyen jellegű autógyártók kapcsán, mint a Ford, amelyek ugye volument és flottát szolgáltatnak, hogy baromi nehéz ilyen költségek mellett víz fölött tartani a fejedet, mint autógyártó.
Na de akkor többieknek hogy sikerül? Hát flottát szolgáltat a Toyota, a Peugeot?
Itt kifejezetten ugye európai részlegről beszélünk.
Renault.
Ezt érdemes, hát ezek nem is csinálnak nagy pénzeket, azért ezt hozzá kell tenni. Itt akik hatékonyságban a közelébe kerülnek a dolgoknak, azok nagyjából a koreai gyártók, akik nagyon rá is masszíroznak arra, hogy itt az európai piacon a presztízs értékű, még mindig presztízs értékű európai piacon verjék azokat a riválisokat, akik évtizedek óta megvannak és jól működnek. Ebből a versenyből hullott ki lényegében az olasz autógyártás. Ugye 10-20-30 évvel ezelőtt azért nem úgy nézett ki a Fiat, mint ahogy most. Lényegében ők kihullottak. Ebből a versenyből hullott ki a maga módján az Opel annak idején, és került ugye a Peugeothoz, amely nagyon ügyesen érzi ezt az egész szegmást. És a Ford annak ellenére, hogy tényleg azt lehet mondani, minden iparági elemző szerint rettentő hatékonyan működnek, és nagyon magas kihasználtságúak a gyáraik. Ez nagyon fontos kulcskérdés ahhoz, hogy pénzt tudják keresni, mint autógyártó. Ennek ellenére olyan mennyiségű pénzt kell elkölteni most ilyen jellegű dolgokra, amikről most beszélünk, ugye környezetvédelem és stb. Önvezetés és ilyesmi, hogy egyszerűen kellett egy stratégiai partner ehhez, miközben egyébként nem különösebben mondhatnám öregnek mondjuk a modellpalettájukat. Van egy egészen friss és sikeres Fiesta-juk, van egy teljesen új fókuszuk, amit kifejezetten jól hoztak össze, Közben a Mondeo nyilván egy picikét nehezen működik a piacon, de azért működik nehezen, mert az egész piac lejtmenetben van ebben a kategóriában. Ugye erről már beszéltünk, a klasszikus középkategóriás szedán és kombi jellegű autókat nem annyira szeretik már Európában. Az egy kérdés, hogy valaha vissza fog-e fordulni ez a trend, de egyelőre ez most egy lefelé menő ág. Közben ami rettentő érdekes, hogy minden egyes elemzés szerint, meg minden egyes pletyka szerint a rendkívül sikeres és jó S-Max és Galaxy széria az valószínűleg kivezetésre kerül az európai piacon.
Miért? Hát ezek ilyen igazi klassz egyterű.
Bizony, de ennyire...
Sőt, a Galaxy ugye még nagyobb is, ugye az a nagycsaládos
egyterű. De az a nagycsaládos, a full size egyterű európai értelembe
véve. És a C-Max, azt megtartanák?
Persze, mert az egy... Az a
az
szegmens
egy kis autónak minősül akkor.
Hát egy ugye magasabb építésű, jó helykihasználású családi autó. Ezekre szükség van, de alapvetően azt lehet mondani, hogy a többi gyártónál sem nagyon mennek ezeket.
Hát az S-Max az gyakorlatilag népautó, tehát így volt. 15-öt látsz belőle, hogy bárhol az utakon
volt.
Jársz.
Volt. 2006-ban ugye, amikor kijött, és évautója is volt az S-Max Galaxy páros, akkor egy... forradalmi történet volt, hiszen addig a pontig nem gyártott senki olyan autót, amit jó volt vezetni, és családi autó volt. Ez a két dolog, ez egy ilyen egymást kioltó
sikerült
dolog
egy jó
volt.
Vezetető, sportos,
jól kinéző olyan autó, amiben nem volt ciki apukaként megjelenni egy tárgyalásra, úgyhogy benne volt hátul a három gyerekülés. Na, ezt a szegmenst átvették a SUV-ok.
Igen, ezt akartam mondani, hogy valószínűleg, hogy azok darálták le ezeket.
Mindent azok darálnak le. Hát csak ugye... pontosan az előző kombi szedán szegmenst is ezek darálták.
Csak az a hihetetlen, hogy lényegében konkurencia nélkül sem hozza azokat a darabszámokat már, hogy megérje erre energiát fordítani. Plusz, ugye ezek tipikusan magas károsanyag kibocsátású és CO2 kibocsátású autók. Magas károsanyag abban az értelemben, ugye, hogy ezekhez nagy motorok kellenek. Tehát nem ez a konkrét autó szennyezőbb, mint bármi más, hanem hogy maga a kategória olyan, hogyha értető. Neked sakkoznod kell abban, hogy hogy jön ki a flotta fogyasztásod. Van egy csomó kis autód, meg vannak a SUV-ok, amik kellenek ahhoz, hogy pénzt keressél, akkor már olyan nagy autót nem fogsz betenni a palettába, ami nem biztos, hogy hozza a számokat, ellenben összességében elrontja az átlagodat.
Világos.
Az igen, csak annyit még erre az S-Max Galaxy kérdésre, hogy az a durva, hogy nincs konkurenciája. Van egy Charan, ami ősöreg most már, hogyha Volkswagen szintjén nézzük, az egy nagyon sok éves modell. Már réges-régen újítani kéne, nem véletlen, nem újítják, nem hozza a darabszámokat, már az sem. A többi gyártó ebből a kategóriából másfél generációval ezelőtt vonult ki. Uh-huh. Tehát, hogyha neked családilag arra van szükséged, hogy ne SUV-nak kinéző, hanem maximális használati értékű egyterűvel közlekedjél, akkor nem nagyon van más választásod, mégsem jön ki a matek, és valószínűleg ez a szegmens úgy, ahogy van, el fog tűnni az európai autópiacról, és azt fogják mondani, hogy vegyél kis teherautó alapú, tehát haszongépjármű alapú, nagy van jellegű autót, mint amilyen mondjuk egy Multi van, vagy egy Tourneo, vagy egy Transit Connect, vagy valami hasonló.
Tehát akinek... az túl nagy.
Túl nagy, ez így van, de hát a legtöbb...
Ez olyan, mint a női táska, tehát hogy komolyan egyre nagyobb, és tök mindegy, mert azt is ugyanúgy telepakolják a hölgyek, de most gondolj bele, tehát az rendben van, hogy az ember egy S-Max-szal közlekedik nagyjából, tehát méreteit tekintve még parkolni is lehet vele.
Na de akkor, mint egy Mondeo.
Én értem, én nekem bejönnek ezek a multivanok, tehát zseniális autók, tényleg, de hát most gondolj bele, tehát azzal közlekedni a városban,
bizony.
Ez egy őrület. Az agglomeráció bejönni vele, akkor itt parkolni, hát annak is ugyanúgy a kibocsátása sokkal nagyobb, annak is a motorja sokkal nagyobb. A legtöbb az gondolom dízel, nem? Vagy most már nem?
Persze, ezek jellemzően dízelek. Egyébként az is érdekes, hogy a dízelek ugye a Ford bejelentése szerint is el fognak tűnni kompakt kategóriáig bezárólag.
Csodálatos.
Az meg, hogy mi lesz majd a C-Max, meg a Grand C-Max, hát állítólag most kaptam egy SMS-t egy nagyon jó barátomtól, hogy az is el fog tűnni. Én még ezt nem olvastam, de minden bizonyal így van, mert autós újságíró kollega is ért hozzá. Minden arra lesz fókuszálva, hogy a kicsitől a nagyig, ahogy a konkurenciánál is, legyen valamilyen SUV jellegű alternatívá, de egyébként már most is megvan a Fordnál, tehát meg tud venni az EcoSportot, meg a Kugát, de valószínűleg lesz egy nagyobb SUV is. Ez egy esélyes
történet. De azt írja, hogy a praktikum arcúcsapás ez a SUV mánia, és hogy a Fordot a Brexit is nagyon érzékenyen érinti Európában, a brit piac a Ford legnagyobb piaca, nem is beszélve a gyártásról.
Így van, és ott hagyományosan évtizedek óta piacvezető, de megkérdőjelezhetetlenül. Aha. Tehát olyannyira, amennyire a Volkswagen Németországban, a Ford az vagy a UK az Ford. Fordország, teljes mértékben.
Tehát nyilván ez is segítette, vagy ez a Brexit para is segítette ezt a lépést? Hogy...
Hát az biztos, hogy az a minimális veszteség, amit most utoljára realizáltak, az valószínűleg azért nagyon erősen függ ezzel ezzel is össze.
Világos. Rövid hírek jönnek Czoller Anditól, aztán folytatjuk a beszélgetést Várkonyi Gáborral.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt. Ezért csütörtök este 7-től meghívjuk egy-egy igazi koncertre. Csak hangoljon a 90.9 Jazzy-re. Különleges koncertek megszakítás nélkül. 7 órában. Jazzy Live. Minden csütörtökön este 7-től itt a 90.9 Jazzy-n. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Baleset történt a Margit hídon Pest felé a Szigeti bejárónál. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Szélkálmán tér és a Jászai Mari tér között pótlóbusszal utazhatnak. Szombaton tartják a központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra. A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, tovább az Arany János tehetséggondozó programba jelentkező diákok számára. A tanulók magyar nyelvből és matematikából is vizsgáznak. Az oktatási hivatal felhívta a figyelmet, hogy a télen kiszámíthatatlan közlekedési viszonyok miatt javasolta a vizsga helyszín megközelítését alaposan átgondolni és több időt szánni rá. Ugyanis a január 24-én csütörtökön délután 2 órakor kezdődő pótló írásbelén csak alapos indokkal lehet részt venni. Ismétlésre nincs mód, mindenki csak egyszer vizsgázhat. Újra felfüggesztette a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását az állami számbevőszék. A két pártnak ráadásul ügyészségi eljárással is számolnia kell. Az AS arra jutott, nem zárható ki egyértelműen, hogy a Momentum és a Párbeszéd tiltott támogatásnak minősülő forrásokból is gazdálkodott. Továbbá a főtitkár elmondása szerint, mivel a két párt nem tudott elszámolni a közpénzekkel, bűncselekmény gyanúja miatt az AS az ügyészséghez fordult. Az idén várhatóan már csökkenni fog a magyarországi használt autóimport. 2012 óta 5,5 éven át meredeken nőtt a külföldről behozott autók forgalomba helyezésének száma. 2018 második felében viszont már 2,8%-kal esett az import, feltehetően a szigorodó jogszabályok és a magas euró árfolyam miatt, közölte a Dassault Auto márka igazgatója. Frank György az import megtorpanását pozitív fordulatnak tartja, mert ezzel kevesebb ismeretlen előéletű, rossz állapotú jármű érkezik az országba, kevesebb magyar vásárló járhat pórul használt autóvásárlásakor, és visszaszorulhatnak az áfa befizetésével kapcsolatos anomáliák is. Legalább 19-en meghaltak egy tegnapi szíriai robbantásban, köztük 4 amerikai katona. Szemtanúk szerint az étteremben, ahol a robbanás történt, amerikai katonák egy helyi kurd-arab milícia tagjaival találkoztak. A detonáció 9 civil halálos áldozatot követelt, a többi halott a koalíciós katonákat kísérő csoport tagja volt. 10 civil és egy koalíciós katona sebesült meg a támadásban, többek állapota válságos. Ez volt az első alkalom, hogy öngyilkos merényletet követtek el a nemzetközi koalíció ellen, és az első robbantásos támadás azóta, hogy Washington december végén bejelentette, kivonja csapatait Szíriából. Napközben lehet kisebb eső, majd késő délutántól észak felől egyre több felé számíthatunk csapadékra. Élénk helyenként erős lesz a délnyugati szél, délen délnyugaton 10 fokot is mérhetünk, északkeleten 2-6 fok várható. A hírszerkesztőt, Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály az Üllői út 19. kerületi szakaszán befelé a Kőér utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Csörsz utcában a Győri útnál, az Üllői úton kifelé az Ecseri út után és a 23. kerületben a Dózsa-György utcában az M5-ös autópályánál. Továbbra is torlódásra kell számítani az M1-es M7-es közös bevezetőjén a Budaörsi áruházaktól és folytatásában a Budaörsi úton befelé, az Egér úton, illetve a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, valamint a Szélkálmán térre vezető utakon. Telítettek a sávok a Váci úton és az M3-as bevezetőjén, a Zuglói bevezető utakon, a Nagykörösi úton befelé az autópiactól és a Soroksári úton befelé az Illatos úttól. Zsúfoltságra számítsanak a Rákóczi úton befelé és a Jászberény úton az Éles sarok előtt, és akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is, mindkét irányban a nagyobb csomópontok előtt. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
lengek köntösben kilép, az erkélyre a város fölé. Füstöt fúj, és a rúzsajtán kissé megfakul, de az új nappal új lángra gyúl. Csak egy perc, és már indulásra kész, az ajtóból még visszanéz. Semmit se bán, soha nem kért és nem ígért. Mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltott, hogy miért, Julie. Mert szabad, mint a szél, ha hozzád is elér, legjobb, ha futsz, ahogy csak tudsz, szét túl. Megy, könnyen lép, arcán hűvös megvetés, csak játék vagy, tedd, amit kér. Egy csók, ennyi volt, az égen felragyog a hold, s táncoltok hajnalig még. Aztán egy perc, és már indulásra kész, az ajtóból még visszanéz. Semmit se bán, soha nem kért, és nem ígér. Mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy miért, Julie. Mert szabad, mint a szél, ha hozzád is elér, legjobb, ha futsz, ahogy csak tudsz, szél. Mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy miért, Julie. Mert szabad, mint a szél, ha hozzád is elér, legjobb, ha futsz, mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltasz felé, Julie. Mert szabad, mint a szél, ha hozzád is elér, legjobb, ha futsz, mert szabad, mint a szél.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Egyik mai születésnaposunk Benjamin Franklin, amerikai író, tudós, államférfi, 1706-ban született, ezen a napon január 17-én azt mondta egy alkalommal: három hűséges barát létezik. Egy öreg feleség, egy öreg kutya és a készpénz.
Egyébként, figyelj, olyan nehéz volt Benjamin Franklin idézetet választani. Nagyon sok mindent mondott a fölösleges vásárlásról, a fölösleges költésről, és többek között arról, hogy hogyan kell. Például volt egy másik mondás, az is tetszett nekem, hogy tartsd jól a boltodat, és a boltod is jól fog tartani téged.
Persze.
Szóval, hogy ilyen okos kis mondások, nem véletlenül van a $100 az öreg Ben Franklin, mondhatjuk ezt.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
Na, megyünk tovább, Várkonyi Gáborral beszélgetünk, jött egy érdekes kérdés a hallgatóktól. Sziasztok, volt arról felmérés, hogy mennyire akarja az autós társadalom az önvezető autókat? Mert szerintem nem sokan, ne, hogy ez is olyan legyen, mint a 3D TV. Szép bravúr, de senkinek se kell. Hát szerintem nem kell őket megkérdezni, a 80%-át ki lehet vonni az önvezetőkkel, és akkor szerintem rendben lesz a közlekedés.
Legkevésbé egyébként a franciák akarják, 53-54%-a a francia megkérdezetteknek.
De
egyáltalán
én nem szeretem ezeket a megkérdezni, ugyanis nem tudják, hogy tehát ez pont olyan, mint a Brexit szavazás. Nem tudják, hogy miről döntenek éppen.
Szerintem tudják.
Nem, gondolj bele, az összes olyan kényelmi cucc, ami be van építve modern autókba, az egyre inkább kell. A sávtartás, a távolságtartás, minden ilyen. Szépen lassan, ezek már gyakorlatilag oda megyünk, arra fele megyünk.
Ha megnéznénk, ha logolnánk konkrétan, hogy ezt tényleg valójában hányan használják, és mennyiszer, megdöbbentően alacsony lenne azoknak a száma, akik ezeket használják. Egyébként ezekről a jellegű dolgokról nekem az a véleményem, ami sok más mérnöknek is a vélemény, akikkel eddig beszélgettem ilyen témákról, hogy addig, amíg az egész nem komplett, addig nincs értelme különösebben ezeknek. Tehát addig, amíg nem tudod A-tól Z-ig átadni az autó vezetését, addig alapvetően a figyelmednek egy nagyobb része fordítódik arra, hogy valóban ellenőrizd, hogy az a dolog, amire te most rábíztad magad, távolságtartó tempomat, nem tudom mi, az valóban azt csinálja-e, amit szeretnél.
Vagyis legalább akkor a figyelmet felhívsz rá, mint hogyha te magad.
Mint amit megspórolnád idézőjelben a készítők elképzelései szerint. Uh-huh. És ezzel én is egyetértek, ezek a technológiák, legalábbis ezeknek a technológiák a nagy része még nem érett.
De gondolj bele, tehát, hogyha van egy olyan lehetőséged, hogy mondjuk nem tömegközlekedéssel, hanem autóban jössz be az agglomerációból egy városba, és az autódban bármit olvasgathatsz, de megvan az a lehetőséged, vagy dolgozhatsz, de megvan az a lehetőséged bármikor, hogy átvedd az irányítást, és oda menj, ahova akarsz azzal az autóval, tehát nem vagy kötött pályán például, ez zseniális. De én azt nem értem, hogy ezt miért nem akarja valaki.
Továbbra is az a legtöbb vélemény abba az irányba megy, most nem egyeztettem mondat elejét a végével, de szerintem érteni fogjátok, hogy a legtöbb vélemény azért abba az irányba megy, hogy ez a két dolog párhuzamosan egymással nem fog létezni. Tehát nem lesz az, hogy amikor kedved van, akkor majd a városba éppen vezetgetsz, de egyébként meg odaadod az autónak.
De
amikor
miért nem?
Mert egyszerűen addig, amíg minden autó nincs egymással összekötve, nem kommunikál egymással, addig ez technikailag nem megoldható.
Szerintem nem.
De csak kommunikálhatja azt is, hogy én vezetek, és úgy adja le a jeleket de, a távolságról.
De te rendszerben gondolkozol, mert ilyen rendszerelvű vagy.
De ezt nem lehet máshogy csinálni. Igen,
vannak olyan autók, amikben benne van és használják a sávkövetét, van, amiben nem. Az egyik autó újabb, a másik régebbi. Hát ez szépen lassan, organikusan fejlődni fog ez a szitu.
De nem abban a... Tehát azt értsétek meg, hogy akkor, amikor mindent rábízunk egy autóra, akkor a mesterséges intelligenciának kell átvenni a dolgot, mert jelenlegi technológiával teljesen mindegy, hogy egyébként hát alapvetően
Most jó, tudom, hogy is rázod a fejed, de most gondolj bele, tehát én nekem az a viccesebben, hogy miből gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia azoknál a szerencsétleneknél rosszabb, akik 30-al mennek, be van kapcsolva a reflektor, nem látnak ki az autóból, és nem tudnak indexelni. Tehát nem értem. Tehát tele vagyunk olyan tehát hogyha kiveszünk
pontosan
az emberi tényezőt, akkor
ezzel
nyerünk.
Hogy ezt egy-egy autó ilyen százalékosan minimális szinten számolva elviseli, de hogy egyébként erről már sokszor beszélgettünk különböző dolgok kapcsán, különböző ilyen jellegű hírek kapcsán. Minden kutató, aki ezzel foglalkozik, azt mondja, hogy ha most hirtelen a jelenlegi technológiával, vagy a következő 10-20 évre előre látható technológiai fejlődési ütemmel egy bizonyos százalék fölött lenne a mostani forgalomban az önvezető autók száma, úgy, hogy a mostani forgalom ugye nem tudnak kommunikálni egymással az autók, akkor gyakorlatilag egy forgalmi szívinfarktus történne, mert nem tudod úgy programozni az autókat, például csak egy nagyon egyszerű példát mondjuk, nem tudok úgy programozni az autókat, hogy ugyanúgy szabálytalankodjon, ahogy azt életszerűen szabálytalankodásnak veszi mindenki. Tehát ott, ahol mondjuk a 70-es táblánál mindenki 90-nel megy, kivétel nélkül, ott lehet egy darab autónak 70-nel menni, az nem fog zavarni senkit. De akkor már igen, hogyha az autók fele 70-nel megy, a másik fele meg nem.
Hogy én ezt nagyon... nem tudom így megállapítani, de én ezeket, ne haragudj, nem veled vitatkozom, hanem ezekkel a szakértőkkel. Én ezeket nem tartom valid véleményeknek, vagy véleményeknek igen, de nem, szerintem nem működőképes ez. Hiába próbáljuk ezt.
Azért ezek ezzel foglalkoznak.
Értem, de nem így fog működni.
Nem, tudja, nem így fog.
Nem tudja, nem arról szól, hogy tudja, vagy nem tudja, csak szerintem ez nem így működik. Ha majd mindenki 70-nel megy, tehát most mindenki ezzel jön, hogy jaj, most milyen forgalmi szívinfarktus, gyerekek, hát nézzetek meg, milyen SMS-eket kapunk nap, mint nap Budapesten. Tele vagyunk forgalmi Budapest, infarktusokkal.
Budapest egyetlen nem gáz, hogyha világviszonylatban nézzük a városok.
Vagy világ, persze, nézzük meg New Yorkot például.
Csak ugye megint ugyanaz a te kiindulásod is az, hogy egyébként minden ugyanúgy fog folytatódni, hogy eddig, tehát egyedül ülsz majd egy autóban, csak nem te vezet, hanem valaki más, de ettől a dugó ugyanúgy ott lesz.
Igen, csúcs lehet.
Ugyanúgy ott lesz.
Nem
tehát
biztos.
Ez a része.
Nem biztos.
Hát azért abban nagyon, nagyon benne vannak a bámészkodó, alvó, reggel ébredező, a lámpánál el nem induló, az egy autót kihagyó, hogy kényelmesen lássa a lámpát, és ebben valamivel, kevesebben az áteresztő képessége.
Lesz, mint a nagy gyárak automatizálása, amikor kiderült, hogy zöld ezek a gépek sokkal is jobban vált,
tehát azért szerintem ott jelentős hatóság. Nem áll be a kereszteződésbe. A
minden modellezés szerint pont ugyanott leszünk nagyjából, hogyha forgalmi dugókat nézzük, és az autóknak egy jelentős részét nem fogjuk kivenni az utcáról.
És arról nem beszélve, hogy az önvezetővel létrejöhet ugye az a féle sharingelés, amivel már nem is kell autó, hanem hívható az autó. Tehát az... például egy csomó darabszám csökkenés.
Igen, de ha mindenki a csúcsban indul el, akkor az ugyanúgy probléma. Tehát el kéne osztani a forgalmat ilyen értelemben. Egyébként ahol szerintem jelentős különbséget lehetne elérni, az éppen az autópályás közlekedés. Tehát ezt a vonatozás dolgot,
igen.
Úgyhogy a hátul, tehát mögötted sokkal jövő autó tudja az információt arról, hogy mi történik előtted dugóképződés kapcsán, akkor ez a hullámeffektus, ami ugye folyamatosan okozza nyáron gyönyörűen megfigyelhetően az M7-esen.
Sőt, nem is kell sokkal jönnie, mert ugye azt hiszem a Bosch dolgozik azokon a fékrendszereken, ami ugye jelet ad az előző autó, tehát a féktávolságra nem lesz szükség, mert egyszerre indul be a fékezés az egész vonatkozó.
Dugó meg nem lesz, mert szépen elosztja őket. Nem te fogod eldönteni, hogy most átmész az Árpád hídon, hanem majd az autó eldönti. Na most nem megyünk át, hát mert minket oda soroltak
azért
a másik sávba.
Az okos navigációkkal szerintem azért már hasonlatosak a dolgok, de tehát a hullámképződéses dugó az autópályákon szerintem az jelentősen csökkenni tud egy ilyen technológiával.
Időn kevés, üzenetünk sok. Bocs, de van új Faúv és Sarán. Ezt a ragasztó dealer írta személyesen.
Nem, nincs. Ugyanaz a Volkswagen Sarán van, ami 1000 éve van. Ezt háromszor átdolgozták.
De van keményen. Belőle új, tehát, hogy...
lehet,
ez az NOS márkajelzés, ez a New Old Stock, tehát az még benn van a gyártelepen, most hoztuk ki Vacsi új 0 kilométeres.
Igen.
Fogó végkeddi kategória személyautónak esetleg.
Hát erről beszéltünk, igen. Tehát, hogy azok az autók, amik alapvetően teherautó, vagy haszongépjármű alapú autók, de magas használati értékűek és személyszállítóvá át lehet alakítani, ezek fogják ezeket a van jellegű autókat kiiktatni.
Sziasztok, 3 gyerkőc, 2 kamasz, 1 még gyerekülésben S-Maxot hajtok, és éppen most fogok cserélni, de megint S-Maxot veszek, mert ebben az árban a legnagyobb SUV, a Skoda Kodiaq is szűkebb hátul 10 cm-rel, és nem fér be a 3 gyerek.
Na pontosan erről beszélünk, hogy a SUV az egy tök jó mánia, csak annak, akinek ténylegesen családra kell, és mondjuk legalább 3 gyereke van, annak ezek rosszabb megoldást jelentenek összességében.
Olyan, mint a trapéznadrág. Csak tök fölösleges. Hát egy trapéznadrágból ki lehet hozni kettő másikat. De
megint gondoljatok bele abba, hogy...
Beleankad mindenbe, hiába volt divatos.
Gondoljatok bele abba, hogy demográfia.
Kettő egy trapézból.
Demográfia. Tehát, hogyha az európai piacon azoknak a családoknak a száma viszonylag szűk, ahol 3 vagy annál több gyerek van, akkor az autógyártó nyilvánvalóan erre fog reflektálni.
Aztán sziasztok, sávtartást állandóan használom, zseniális, írja.
Na tessék, köszönöm.
Egy csomó használják, persze, abszolút. Na, tehát, na, hogy ez is egy, ugye
szépen lassan.
Két táborra szakad, van, akit idegesít, én rögtön kikapcsolok mindent, valaki meg ezt
igen,
szereti.
Igen, de te ilyen motorhead vagy, tehát ezt nem lehet összehasonlítani.
De azért mi is vagyunk páran még.
Vagytok, igen.
Az Isten szerelmére tényleg, remélem.
Nektek valók a veteránok.
Igen, egyébként ez lesz, tehát, hogy... Elmegyünk a lóversenypályára, csak ott már nem lóversenypálya lesz, hanem veteránpálya. És
elmentek a Yellowstone-ba most, hogy lehet.
Igen, a bolygó hollandi is írt nekünk, szerintem Kántor kollégának van igaza. Tessék, a mesterséges intelligenciában van egy intelligencia. Olyan rendszer kell, ami a vezetőtől veszi át a feladatot, és nem közúti vasutat hoz létre. Várkonyi úr rendszer utópiája jól hangzik, bárki, aki abban hisz, lemarad, mint a borra való. Lásd, klasszikus gyárak versus elektromos autózás. Ráérünk arra még.
Igen. Én nem azt mondtam, hogy egyre érünk arra, még én azt mondtam, hogy máshogyan fog az önvezető autózás kialakulni, nem az, még azt sem mondtam, hogy lassabban. Azt mondtam, hogy máshogyan fog kialakulni, mint ahogy itt egymásnak feszülő ellentétek kapcsán elképzeljük ezt az ügyet. Én nem mondom, hogy ez nem fog megtörténni. Egyszerűen azt gondolom, hogy
jó,
más...
adunk neked is, azt mondja a kedves hallgatónk a Facebookon, igaza van, a sávtartó automata csak szívás.
Na tessék, akkor van pro és kontra.
És most már gyönyörűen keverjük az önvezető autót a vezetés támogató rendszerekkel, de ezt ne tegyük, mert ez két külön történet.
És ne mondják már be a hírekbe a Margit hidat, hogy baleset pótló busz jár, amikor már majdnem egy órája megoldódott. Köszönjük.
Igen, SMS-ben is kaptuk, hogy már jár a villamos.
Na, ott egy érdekes kérdés még.
Hát igen, bár az időnk már mínuszban van, arra van magyarázat, hogy mikrobusz egyterű világban miért nem jelent meg a hibrid elektromos hajtás, hely lenne benne az akkumulátornak. Tudom, Nissan NV200e van.
Mikrobusz világban, hát most megjelenik, nem? Hát a Volkswagennek ez a hippi busza, amivel a ti...
Az tisztán elektromos.
Na, tessék.
Itt súly, méret, skálázhatóság és költség problematika áll elő. Tehát, hogyha egy nagy légellenállású nagy autó, ami már eleve drágán gyártható, még megspékelődik egy ilyen történettel, és még nem is megy, így van, akkor ez így...
Az sok így együtt.
Ebben a világos formában nem fogja megérni, meg ugye tipikusan nem ezek. Tehát ezek az autók azok, amikkel nagy távokat tesznek. Erre elég nagy öntökönszúrás az elektromos hajtás. Hát ezek ugye a Nissan MV, ami kis városi teherszállító, tolóajtós, rövid, stb. Arra brilliáns, csak ugye költségben megint nem jön ki a történet. Kivéve akkor, hogyha tényleg majd kitiltanak mindenhonnan mindenféle egyéb autót, akkor kénytelenek lesznek átállni.
Hát köszönjük még egyszer, hogy itt jártál nálunk ismét. Klassz volt.
Úgyhogy, jövő héten folytatjuk.
Így van, és jó munkát, szép napot neked.
Sziasztok.
Ja.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok! Szervusztok!
Na, van két jó kis híred a Deutsche Bankról és a Tesláról.
Így van, így van. Hát ugye régen láttunk ekkora mozgást, mint tegnap ugye a Deutsche Bankban. Főleg pozitív irányba.
Igen.
Ugye, ez különösen. 8%, több mint 8%-ot emelkedett tegnap, és hát 8,1 euróig, ami egyébként az elmúlt 5-7-ben nem volt ugye ilyen szinten a papír, tehát ott az évvégi esések előtt járt utoljára itt, és hogy ennek mi lehetett ugye az oka. Ugye tegnap a Bloombergen jelent meg egy hír, amely szerint az ECB, valamint a német bankfelügyelet, a BaFin azt preferálnák, hogyha a Deutsche Bank valamelyik nagy európai pénzügyi intézettel állna össze, vagy fuzionálna, és nem a Commerzbankkal. Tehát erre volt ez a nagy rali. Aztán hát ugye ez elég érdekes, ugye, mert most már tényleg ugye hetek, hónapok óta megy, hogy kivel kéne fuzionáljon a Deutsche Bank, és hát ma például ugye ezzel teljesen ellentétes hír jelent meg, ez a Financial Times-ban, ami ugye azt nyilatkozt, vagy hát ott azt jött le az a cikk, hogy a német pénzügyminisztérium utasította a bankfelügyeletet, hogy dolgozzon ki szenáriókat arra, hogy a Deutsche Bank a Commerzbankkal hogy tudna összeolvadni, és hát a anonim források szerint ugye Olaf Scholz határozottan a Németországon belüli megoldást támogatja. Aha. Tehát, hogy ez a két bank ugye olvadjon ugye össze.
Hát ez nem egy rossz terv egyébként. Jó, nyilván a Commerzbanknak is megvoltak a maga mélypontjai, de hát azért a Deutsche Banknak alaposan megtépázódott a hírneve, meg úgy általában, és akkor egy kicsit így a kettőből csinálnának a két kevésbé jóból egy jót összegyúrnak.
Hát igen, ami egyébként ugye Európa szerte a harmadik legnagyobb uh-huh. bank lenne, ugye az HSBC meg a BNP Paribas mögött, ilyen 2000 milliárdos mérleg főszeggel. Aztán erre nyilatkozott, úgy emlékszem, hogy jó, tehát erre, hát mondom, ez már azért egy pár hetes történet legalább, hogy erre nyilatkozott aztán ugye a német Bundesbanknak a vezetője is, aki azt mondta, hogy hát tehát ennek inkább egy piaci folyamatnak kéne lenni, mert azáltal, hogy két kevésbé egészséges bankot összeolvasztunk, attól még nem lesz egy jó bank. Tehát, hogyha ez nem a, tehát, hogyha ez így felülről szerveződik meg, és nem piaci folyamatok alapján, ebben mondjuk azért én is úgy látok fantáziát. Tehát ugye az valóban igaz az, hogy ugye Németországnak, mint ugye egy nagyon erős exportországnak ugye szüksége lenne egy erős olyan bankra, akivel külföldön és a kereskedelem során ugye támaszkodni tudna, ugye a német cégek. Hát egyébként ugye ezek a bankok most ilyen körülbelül ilyen 0,25 és 0,3 közötti könyv szerinti értéken forognak, tehát ugye mi a jövedelmezőségünk nagyon alacsony, ezért vannak ugye ennyire a normál könyv szerinti értékük alatt. Hát amennyiben ugye a profitabilitásuk tudna nőni, tehát kérdés, hogyha kettő olyat összeengedünk, akinek a profitabilitás alacsony, akkor abból lesz egy nagyobb profitabilitású.
Ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű a képlet.
Igen, tehát minden esetre az látszik, hogy ezekben a papírokban ilyen óriási mozgások tudnak lenni, még akkor is, hogyha csak ugye pletykák vannak és nem konkrét hírek. Ma egyébként azt gondolom, hogy majd egy jelentős ellentétes irányú mozgás lesz a papírban, tehát a tegnapi 8%-ból szerintem egy 4-et vissza fog arra adni, hogy azért ez is csak egy hír volt, és ja igen, és akkor hát természetesen ugye a szokásos módon, hogy a senki nem volt hajlandó nyilatkozni, se ugye az ECB részéről, se az érintett pénzügyi intézetek részéről, tehát ez is inkább egy ilyen piaci pletyka kategória lett szerintem, ami egyébként még ettől függetlenül, hogy akár ugye igaz is lehet, de hát azt gondolom, hogy főleg ugye a Commerzbankban, amiben ugye német államnak részesedése is van, tehát az ő akaratuk az erősebb ilyen szempontból, hogy ugye merre menjen majd a saját tulajdonuk, mondjuk mint az, hogy mondjuk esetleg a az ECB vagy a bankfelügyelet ugye mit szeretne.
Világos. Oké, nézzük, mi újság a Tesla házatáján.
No, hát ugye Teslánál, hát akkor először az első résznél maradjunk, ugye ott a Tesla, már akkor Németországban ott kezdtük, aztán majd utána egy ilyen értékelést is mondanék róla. Ugye a Teslánál ugye az az érdekesség alakult ki, hogy ugye most a Model 3-at azt január 1-től lehet Németországban rendelni. Ehhez képest ugye a támogatási listáról már rögtön le is került a papír. Az autó. Ugye annak ugye az a feltétele, hogy 60 ezer euró alatt legyen a listára, hát, és akkor ebben az esetben volt egy 4 ezer eurós támogatás, ami felét az állam, felét pedig hát maga a gyártó adta a vásárlónak. Viszont most hétfőjétől Németországban nem lehet rendelni ezt az úgynevezett alapmodellt, hanem csak ugye ez ilyen 75 kWh-s aksival, stb. Ugye ez volt ez a 60 ezer euró alatti, ami egyébként még mindig ugye jóval magasabb volt, mint az USA ár. Ezzel szemben ugye egy magasabb felszereltségű autót lehet már csak, ami 109.400 euró, tehát ott azért elég nagy a differenciát, majdnem ugye duplája az ár. Ez viszont már ugye támogatásra ugye nem alkalmas kategória, úgyhogy hát ezt be is jelentették ugye Eichbornban ez a szakhatóság, hogy akkor hát levették a Teslát, és akkor így ezt a modellt, illetve hát ezáltal ugye egyetlen Tesla modell sincs a támogatandó autók között. Egyébként szerintem egy egész logikus lépésnek tűnik, tehát ha bekerülünk egy olyan piacra, ahol nagy a kereslet, meg van fizetőképes kereslet, akkor miért feltétlenül az olcsó modellel akarjuk ezt ugye elárasztani? Tehát ugye nyilván a 109 ezer eurós modellben, bár hát ugye hangsúlyozom, hogy nem ugyanaz, mint a 60 ezres nyilván, de azért a nyereségtartalom értelemszerűen jóval magasabbnak kell, hogy legyen benne. És hát ez összecseng azzal egyébként, amit egy Tesla értékelésben láttam itt a napokban. Az ARK Investnél Catherine Wood, aki egyébként az alapítója is ennek az alapnak, nyilatkozott, hogy van is Teslájuk egyébként, tehát Tesla részesedésük, és ezt indokolta meg, hogy ő miért lát ebbe kimondottan jó fantáziát, és hát három dologra helyezte ezt a véleményét, hogy három ilyen fő kompetenciában messze a konkurenciája előtt ugye jár. Az egyik ugye az akkumulátor technológia, amit ugye sok cég korábban még ilyen mostó a gyerekként kezelt, és akkor most kell ugye milliárdos beruházásokat ebbe eszközölniük, hogy ők is ugye a saját gyártás irányába emelsenek. A Teslának ugye ez már a Panasonickal együtt ugye megvan, ami hát nem csak hogy költségelőnnyel jár együtt, hanem a kapacitás, tehát nem függ a gyártó kapacitásától, illetőleg hát a gyártónak az ár alakításától, és ezáltal tudta azt megtenni, hogy az elmúlt években mind a Model SX-nél vagy a Model 3-asnál is az aksi csomagnak az ára az folyamatosan tudott csökkenni, és hát ugye megvizsgálták, hogy ez valóban szétisztettek ugye mondjuk egy Model 3-as autót, és a legnagyobb meglepetés az abban volt, hogy az akkumulátornál, hogy ugye ami nagyon fontos ugye alapanyagban ugye a kobalt, ami egy ilyen hagyományos lítium-ion akkumulátorban kb. 8%-át teszi ki, és ennek a kobaltnak az ára itt az elmúlt időszakban extrém módon ugye emelkedett éppen miatt az elektromos autók iránti kereslet, meg ugye gyártás miatt. Viszont ugye a Tesla meg tudta azt tenni, és hát ebbe az akkumulátorba azt találták, hogy a hagyományos 8% helyett elég volt a 2,8%-os kobal, ennyi volt az akkumulátorba, ugye ez gramra lemérték, tehát ezáltal is ugye egy sokkal olcsóbbá vált maga az akkumulátor, illetőleg, hogy az akkumulátoroknál maradva, még hogy ő egy henger formájú.
Tibi, nagyon fogy az idő, még a másik két dolgot is
meg kéne említeni. Az egyik az, hogy egy ilyen cilinder hengerformátumú akkumulátort tudnak előállítani, ami szintén egy ilyen technikai csodának tartja, szemben a többi autóval ez is költségcsökkentő, illetőleg, hogy a mesterséges intelligenciánál annyival előre tartanak a, tehát annyival előre tartanak a konkurenciához képest, hogy mire majd a hatóságok engedélyezik azt, hogy teljesen automata vezetési autók ugye járhassanak a világba, nekik akkora adathalmaz áll már a rendelkezésükre a múltból, illetve a folyamatosan a jelenlegi tesztelések során, hogy amikor eldördül a startpiszta, hogy ilyet lehet használni, akkor
gyakorlatilag készen lesznek vele.
Messze ők lesznek azok, akik erre ugye képesek szerinte a leghamarabb.
Nagyon klassz, köszönjük szépen ezeket az infókat, jó kereskedés, szép napot!
Köszönöm szépen, sziasztok! Hello.
Baráth Tiborral, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
Toller Andi jön a hírekkel, mi pedig utána vissza.